Krisztusban, szeretett testvéreim! Húsvét 5. vasárnapján alig másfél perc leforgása alatt kétszer is hallhattuk Jézusnak egy kategórikus felszólítását. Első alkalommal az Alleluja versben, második alkalommal ugyanazt az evangéliumban, amely így hangzott: új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amint hallottuk, Jézus ezt új parancsként fogalmazza meg, azt mondja, új parancsot adok nektek. És önkéntelenül föltesszük a kérdést, hogy mi ebben az új, hiszen az evangélium beszámol arról, hogy egy alkalommal az írástudók és a farizeusok megkérdezték éppen Jézust, hogy melyik a legfőbb parancs a törvényben. És ő a Sema Izraelt hozta szóba, amikor azt mondta, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, embertársadat pedig, mint saját magadat. És azt írja az evangélium, hogy az okos felelet hallatára az írástudók és a farizeusok megdicsérték Jézust, hogy milyen helyesen válaszolt. Tehát továbbra is akkor marad a kérdés, hogy mitől új ez a parancs, mi benne az újszerű. És kedves testvérek, maga a mondat elárulja ennek a kijelentésnek, ennek a parancsnak az újdonságát, újszerűségét, hiszen ebben most ő maga, Jézusnak a személye a mérce. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én, Jézus Krisztus, teszem zárójelbe a nevét, ahogy én szerettelek titeket. Azt mondja a középkor nagy hittudósa, Aquinói Szent Tamás, valójában őt tartják minden idők legnagyobb teológusának, hogy a bonum est concretum, szinte értjük, mert a latin nyelvből annyit mindannyian tudunk, bonum est concretum, ezt magyarra így fordítják, a jó az konkrét valami. Nos, kedves testvérek, Aquinói Szent Tamásnak a megállapítása a szeretet parancsára is érvényes. A szeretet is valami konkrét lehet, egyébképpen megragad a szavak, az elméletek, vagy pedig éppen az önámításoknak a szintjén. És akkor már is itt van számunkra a mai vasárnapon annak a lehetősége, hogy számba vegyük azt egészen konkrétan, hogy miként és hogyan szeretett Jézus. Elmélkedésemben két nagy pont szerepel, az első nagy pont az egészen rövid lesz, nem lesznek külön alpontjai, de a második pontnál majd még alpontok is lesznek. Hogyan szeretett Jézus? Hát legelőször és mindenek előtt emberré lett. Az a tény, hogy ő emberré lett, az ő igen-igen nagy szeretetének az argumentuma, dokumentuma, bizonyítéka. Irántunk való szeretetből ő a második isteni személy, a valóságos Isten, embertestet vett magára, asszonytól született, alárendelte magát a törvénynek, közénk jött, hogy megváltson és üdvözítsen. De azzal, hogy emberi testet vett magára, a bűnt kivéve mindazt magára vállalta, ami az emberi létnek a velejárója. Volt éhes, volt szomjas, volt fáradt, fázott, izzadt, dolgozott, szenvedett, volt megalázott, volt megvetett, volt arcul verve, volt szembeköpve, lelki gyötrelmeiben elment odáig, hogy vérrel verítékezett, melyikünk érte át ezt a benső tusát. Legjobb barátai is magára hagyták, elfutottak, Péteres szolgáló szavára megtakadta, Júdás csókkal árulja el, kereszten végezte rablógyilkosok latrok között. Mindez benne volt abban a csomagban, amit azzal, hogy emberé lett, magára vállalt, irántunk való szeretettől. És mindezt vállalta, ismétlem önmagam, irántunk való szeretetből. Szent János evangélista könyve 3. fejezetében ezt egészen tömören így fogalmazza meg. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És az egyszülött fiú, Jézus Krisztus, a 39. Zsoltár szavaival, és ezt olvashassuk a zsidó levélben, azt mondja, íme elmegyek, Uram, hogy teljesítsem akaratodat, ami a könyvtekersben rólam írva áll. Hogy a jövendőlések beteljesedjenek, mindezt ő irántunk való szeretetből vállalta. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy ahogy én szerettelek titeket, akkor ez azt hiszem, hogy igen-igen magas mérce. És ezek után, nem tudom, van még valakinek bátorsága kijelenteni, hogy haragszom, hogy nem tudok megbocsátani, hogy nem tudok szeretni. A kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ő keres mentséget hóhérainak. Na, ennyire szeretett bennünket Jézus. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát aki azt mondja, hogy nem tudok megbocsátani, nem tudok szeretni, az fittyet hány Jézusnak az elvárására. Ahogy én szerettelek titeket. És mindezt ő fölvállalta, ahogy mondtam, azzal, amikor emberré lett. A második gondolat, ahogy ígértem, az több pontból fog állni, hiszen földi ittléte mellett azt mondja az egyik mise kánon, a mise szöveg, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle emberi inség mellett. Tehát túl azon, hogy emberré lett, magára vállalta azt a tömérdek és fájdalmas dolgot, amire utaltam az első gondolatban, ezeken Jézus túl tudott emelkedni, kilépett ezeknek a békjójából, és nem tudott elmenni semmiféle emberi inség mellett, vagyis nyitott szemmel járt a világban, nézte, látta, fölfedezte, észrevette az emberek gondjait, bajait, és azokat próbálta orvosolni. A betegek voltak az első haszonélvezői. Hány és hány leprás, sánta, béna, vak, süket nyerte vissza az egészségét, mert amikor találkoztak Jézussal, egyik-másiknak meg sem kellett szólalnia. Ő már mondta, hited meggyógyított, menj többé, evédkezzél, és ezek az emberek visszakapták fizikai egészségüket. De odafigyelt a lelki gondokkal küszködő emberekre is, csupán csak 2 példára hivatkoznék az evangéliumból. Az első Nikodémus, aki éjnek idején keresi föl Jézust a maga gondjával és problémájával, és Jézus nem mondja azt neki, hogy menj haza, én most fáradt vagyok, én most álmos vagyok, nekem most erre nincs időm, hanem az éjszakát odaszánja ennek a kereső embernek, mert ezen az emberen segíteni kell. És ennek az ellentéte pontosan az, amikor ott Jákob kutyánál a déli hőségben, amikor mindenki az árnyékot keresi, akkor a Szamária asszonnyal áll szóba, és tapint rá életének a problémájára, gondjára, és segíti el ezt az embert a megtérésig. Mert lehet, ha fájod, ha vannak ilyen egészségügyi problémánk, de testvérek, a léleknél semmi nem tud jobban fájni. A léleknél nem tud semmi jobban fájni. És Jézus a lelkeknek is orvosaként szóba állt ezekkel az emberekkel. Ott van a harmadik témakör, az éhség. Két csodálatos kenyérszaporítás történetét örökítik meg az evangéliumok. Nem azért szaporította meg a kenyereket Jézus, hogy ezzel bizonyítsa, hogy ő mire képes. Egyszerűen szánta az éhes tömeget, nem akarta, hogy kidőljenek az úton, míg hazaérnek. Hát jól akadta, mert odafigyelt a testnek az éhségére. Jézus a halállal szemben is ilyen volt. Három halottnak a föltámasztását jegyzik az evangélisták, a 12 éves kislány Tabita, a Naimi ifjú, Lázár a barátja. Az evangélista megjegyzi, hogy a Naimi ifjú esetében az özvegyen esik meg a szíve, Lázár a barátját pedig meg is síratja. Az ötödik témakör a bűn. Több gyógyításnál mondja, bűneid meg vannak bocsátva. Jézus tisztában volt, és ezért jött, hogy a bűn nem más, mint a léleknek a sebe. Nincs ennél súlyosabb nyomor, mint a bűntől megsebzett lélek. És hogy mit jelent megszabadulni ezektől a bűnöktől, hogy mit jelent talpra állni, azt hiszem, arról tudtak volna vallani nekünk Mária Magdolna, akiből 7 ördögöt űzött, kimondja a Szentírás. Vagy éppen a jobb Lator, aki ott a kereszten nyerte el bűnei bocsánatát, és megtisztult lélekkel indulhatott a mennyei boldogságba. De ott van a hatodik gondolatkör, a tudatlanság. Hányszor és hányszor kell tudatlanokat tanítania, vagy a dolgokat félreismerő embereket elvezetnie a helyes ismeretre, mert a féltudás vagy a rossz ismeret talán ellenkező irányba sodorhatja az életünket. Itt is csak két dologra hivatkoznék az evangéliumból, bár a harmadik ott van, amikor a tanítványainak otthon mindent megmagyaráz, hogy a dolgokat mindenki a maga helyére tegyelődő szívében, lelkében, életében. János 9. fejezete számol bele a vakon szülöttnek a meggyógyításáról, még a tanítványok is a régi mentalitást vallják, azt kérdik, Uram, ki vétkezett? Ő vagy a szülei, hogy ennek vakon kellett születnie. Szinte magam előtt látom Jézusnak szomorú arcát, amikor elmagyarázza tanítványainak és a népnek, hogy nincs erről szó. Itt Isten dicsőségének kell megnyilvánulnia, és ezt megértetni, hogy hol nyilvánul meg Isten dicsősége, nem egészen könnyű feladat. Vagy amikor a farizeusokkal van dolga, arról vitatkoznak, hogy mi szennyezi be az embert, és ott a tisztátalan ételeket hozzák szóba a farizeusok, az írástudók, és akkor Jézusnak ki kell javítania, hogy nem az szennyez be, ami belénk jut, hanem az, ami elhagyja, ami szánkat, mert az mind a szívből jön, és sorolja a súlyosabbnál súlyosabb bűnöket. De ott van hetedikként a szegénység. Ő maga is vállalta a szegény sorsúaknak az életmódját, de mennyi és mennyi szegény tengette akkor körülötte az életét. És ő azt mondja nekik, boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. És ahogy mondtam, éli a szegények igénytelen életét, ballangban született, és azt írja Szent Lukács evangélista, nem volt ahová lehajtania a fejét. Igaz, hogy otthonosan mozgott Péternek a házába, de ez már emberbaráti gesztus volt Péter részéről. Boldog vagytok, akik most éheztek, majd kielégítenek, és maga is éhezett nem egy alkalommal, megjegyzi az evangélista, hogy annyira éhesek voltak, hogy a tanítványok tépdesték a kalászokat, és eszegették, hogy túléljék a helyzetet. És Jézus ezt vállalta irántunk való, és az irántuk való szeretetből. És még csak egyetlen egy dolgot említek meg, ahol szintén az ő végtelen nagy szeretete nyilvánul meg, és pedig a gazdagsággal kapcsolatos meglátásai és tanításai. Igen, kedves testvérek, azt gondoljuk, hogy a gazdagság, a jólét az jóra vezet. Sosem vezetett jóra Jézus korában sem. Mert a gazdagság az lehet egy igen-igen drámai inség. Az önmagát becsapó embernek az insége, a tömegek lelki nyomora. Azt mondja Jézus, jaj, nektek gazdagok, már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj, nektek, akik jól laktatok, éhezni fogtok. És majd elmondja a dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példázatot, hogy érzékeltesse, hogy hol van a lényeg, miben kell gazdagodni. Mert amikor eljön a halál órája, akkor hiába mutogatjuk összegyűjtött kincseinket, azzal nem megyünk semmire, mert a kapuban éhen haló Lázár az Ábrahám kebelére jutott, áldus gazdag pedig a pokolba, mert nem úgy használta földi javait. Valójában szeretettel és szeretetből inti a gazdagokat, hogy úgy használják földi javaikat, hogy azzal mint egy megvásárolják a belépő jegyet a mennyek országába. Igen, kedves testvérek, láthattuk, hogy Jézus szó szerint beteljesítette azt, amit Akvinai Szent Tamás mondott, bonum est concretum, a jó mindig konkrét. Láthattuk, hogy Jézus szeretetének mindig volt címzetje, mindig volt tétje, mindig konkrétan segített valakin vagy valakiken. Ezért tehát gondolom most már értjük a fölszólításnak a súlyát, szeressétek egymást, amint én szerettelek, úgy szeressétek ti is egymást. De van, kedves testvérek, ennek a parancsnak egy igen-igen kemény záradéka. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát valójában két dolgot kell nekünk ma magunkkal vinnünk, lelkünkbe írnunk. Legelőször azt meg kell próbálnunk úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett, azaz konkrétan. Odafigyelni, észrevenni, meglátni és segíteni ott úgy és ahogyan kell. Másrészt pedig ezen a magatartáson áll vagy bukik a mi tanítványságunk. Mert ha nem látszik meg rajtunk, nem veszik észre a többiek a szeretet ilyen meg olyan megnyilvánulásait, akkor ismétlem a tanítványságunk került veszélybe. Most lehet valaki azt mondaná, hogy hát ha ilyen nehéz, akkor így mihez is kezdjünk. Igen, kedves testvérek, valóban nehéz dologról van szó, de nem szabad nekünk megijednünk, nem szabad mindjárt bedobnunk a törölközőt, mert itt és most nagyon jól tudjuk, hogy a lelki életben, a lelkéletnek bármilyen területén nagyon fontos az akarat, az igyekezet, de nagyon fontos az alázat is. Annak a beismerése, hogy önerőből nem megy. és ne is próbáljuk meg, nem fog menni. Az a csodálatos, hogy amire minket Jézus meghív, amit elvár tőlünk, az sosem lehetetlen, ha igénybe vesszük az általa fölkínált erőt, a kegyelmet. Ha én a magam erejéből akarom, akkor sztoikus vagyok, emlékeznek a második századnak a filozófiája ez. Önerőből ember lenni nem megy. Nekünk fölkínáltatik a kegyelem Istennek az ereje, amelyet az imában, a szentmisén való közös részvételben, a lelkélet mindmeg annyi cselekedetében szerzünk be, és ha így teszünk, ha a kegyelemmel közreműködünk, akkor egészen biztos, hogy minden nap lesz alkalmunk, és minden nap adódik egy alkalom arra, hogy valami olyat tegyünk, ami kimeríti a szeretetnek ezt a szintjét. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, szem előtt tartva bonum est concretum. A jó az mindig konkrét. A szeretet mindig konkrét. Ezt vigyük magunkkal a mai vasárnap. Amen.